2022. január 20-a és február 11-e között tartotta a 48. egyetemes káptalanját a Piarista rend. A több mint három hetes káptalannak a Mexikóváros melletti Casa Lago nevű konferencia központ adott otthont, ami a mexikói püspöki konferenciának egy ilyen konferencia központ és lelki gyakorlatos háza. A káptalanon 40 ország képviseletében összesen 63 káptalani atya, majd a testvériség tagokból és a fiatalokból álló küldöttség vett részt. A magyar provincia képviseletében Szakál Ádám tartományfőnök, illetve Ceglédi Zsolt és Labanc Zsolt vokálisok vettek részt. És itt a generálisi káptalanról szóló Piarista podcast adásban Mexikóban beszélgetünk Szakál Ádámmal és Labanc Zsolttal. Szerbusztok!
Jó estét kívánok!
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, nagy szeretettel.
Itt Mexikóban este van.
Kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Mi az, hogy káptalan, illetve mi az, hogy generális káptalan?
A káptalan a szerzetességben mindig létezett. Tulajdonképpen a közösség gondolkodásának a szintere, tárgyalásának. Még eredményben azt mondhatjuk, hogy a szerzetesség történetében Szent Benedek óta létezik a káptalan, és így a Piarista rendben is, mint szerzetes rendben egy alapvető tanácskozási testület, egy ránézés a valóságunkra, tervezés, amikor a közösség még gondolja jelenét és elgondolkodik a jövőjén. A Piarista rendben kétféle káptalant különböztetünk meg, ez nyilván azért van, sőt háromfélét, de azért van, mert mindig a közösség nagyságához mérünk. Egy szerzetes rendnek mindig van központja, egy nagy világközösséget alkotunk, erről szól az egyetemes káptalan, szoktuk generálisi káptalannak is mondani, de ez nem teljesen jó fordítás, mert nem a generálisnak van káptalanja, hanem általános káptalan itt a generális jelentése. Tehát amikor az világ minden tájáról jönnek a piaristák, provinciánként a küldöttek, és ez 6 évente szokott történni, 4 évente szokott lenni a provinciáknak, rendtartományoknak káptalanja, és a rendtartományi káptalanhoz kötődik a helyi közösségeknek, a rendházaknak a káptalanjai.
Bár a bevezetőben részben említettem, hogy itt 40 országból 63, egészen pontosan 63 káptalan atya vesz részt. Segítsetek még annak a megértésében, hogy itt a több mint 1300 piarista szerzetes közül hogy kerül ki ez a 63, akik a provinciák képviseletében ide érkeznek?
Alapvetően itt a rendtartományi provinciai rendszer az alapja az egésznek, tehát a tartományfőnökök eleve hivataluknál fogva tagjai az egyetemes káptalannak, és minden provincia még két küldöttet küldhet, de ezen kívül még vannak, akik csatlakoznak, illetve a generális és az ő kongregáció, az őt segítő szerzetesek is részt vesznek. Ezeket összeadogatjuk, akkor valaki ügyes, akkor kiszámolhatja, hogy hány provincia van a világon. De talán Zsolt, még hogyha felsorolnál párat, mert vendégek is voltak itt.
Tehát 63-an voltunk káptalani tagok, és akkor volt még két meghívott. Egyikőjük egy Fülöp-szigeteki rendtárs, Roberto Dalusung, aki az ázsiai hivatásgondozási projektnek a vezetője, ezzel foglalkozik. Másikoljuk pedig különösen izgalmas számunkra, mert Carlos Gil, aki pedig az úgynevezett kilépésben lévő Piarista rend projektjének a vezetője, ő is meghívott volt ezen a káptalanon.
Segíts már kérlek, hogy miért is fontos ő nekünk? Ez így áruljuk el ezt az információt.
Ezt még az elején nem tudtuk, amikor meghívták, hogy ő fontos lesz nekünk.
Ugye a káptalan első szakasza az egy visszatekintés az elmúlt 6 esztendőre, egy helyzetelemzés. Utána következik a választásoknak a része, a káptalanon, a generális atyának és a generális asszisztensnek a megválasztása, utána a tervezés, jövő tervezés, és ugye itt az egyik generális asszisztens, aki az Európáért felelős generális asszisztens, őt ennek választottuk meg, a Carlos Gil atyát.
És hát az a jelentősége még ennek, hogy a generálisnak a kongregációja, generális és az asszisztensei. Az asszisztensei területileg különülnek el. Egy, hát van rá egy ilyen jó kis szó, hogy cirkumskripció, de ezt a magyarul aztán nem fogjuk megérteni. De mondhatjuk azt, hogy van, aki az európai provinciákért felelős, van, aki az Ázsiáért, Afrikáért és Amerikáért. És így Charles Gilles a európai provinciákért felelős, úgyhogy vele sok többet fogunk találkozni a jövőben.
Így említettétek, hogy három pillére biztosan van ennek a káptalani munkának. Az egyik az a megelőző 6 évnek az értékelése. Van egy ilyen köztes állomás, amikor az új rendfőnököt és annak asszisztenseit megválasztja a káptalan, aztán pedig a jövő tervezés. És akkor haladjunk ezen végig. Mi az, amit érdemes tudni a megelőző 6 év értékeléséről?
Nagyon sokféle és alapos anyagot kaptunk már a káptalan előtt, tehát volt egy felkészülési időszak, amit egyébként az is segített, és akkor ez egy kis zárójeles dolog, hogy ugye tulajdonképpen ezt a káptalant 6 hónappal ezelőtt tartottuk volna, csak a járvány miatt akkor erre nem volt lehetőség, és ezért került most januárra ennek az időpontja. Ez így még inkább lehetőséget adott arra, hogy ezeket a dokumentumokat feldolgozzuk, foglalkozzunk velük. Szóval egy ilyen nagyon áttekintő anyagot kaptunk. Ebben nagyon sok minden van. Egyrészt a generálisi kongregációnak a beszámolója, tehát magának a generális atyának, hogy ő hogyan látja a rendet, aztán a különböző területekért felelős asszisztenseknek a beszámolója. Aztán a rendünk az úgynevezett ilyen kulcsfontosságú területek szerint gondolkodik, és akkor ezek szerint is mik ezek, például a hivatásgondozás, kezdeti képzés, folyamatos képzés, a szolgálatunk, és így tovább. Ezek szerint gondolkodik, és ezekről a területekről is kaptunk beszámolót, hogy ezeken a területeken az előző 6 évvel ezelőtti egyetemes káptalanon milyen elhatározások születtek, és ezt hogyan tudtuk rendi szinten végrehajtani, mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült. Ilyen fontos volt, hogy beszámolókat kaptunk, és aztán hallottunk is az új alapításokról, tehát az utóbbi éveknek az új piarista alapításairól. Ebben a 6 éves ciklusban volt, hogy megtelepettünk Vietnámban, Indonéziában, Mozambikban, Perúban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a legfiatalabb alapítása a rendünknek, az pedig Guatemalában van egy néhány fős kisközösséggel. És aztán, ami szintén még ilyen fontos volt itt a visszatekintésnél, hogy az utóbbi időben, és akkor ez nem csak a 6 évet, egy picit megelőző időszakot is jelenti, több tartomány volt, amelyik egyesült, és így jött létre egy új provincia. És akkor így ennek a történetére, ennek az örömeire, nehézségére is rá tudtunk tekinteni. Személyesen talán azt mondanám, hogy ez a visszatekintési időszak, ez legalábbis nekem ilyen nagyon intenzív volt, és kicsit azt éltem meg, hogy így ki kell tágulni a gondolkodásomnak, a látásmódomnak erre a nagyon tágas világra, amit a rendünk jelent. Szóval, hogy ez a nagyon sokféle helyen való jelenlét, a sokféle szolgálat, küldetés. Szóval egy ilyen, tényleg azt hiszem mindannyiunk számára egy ilyen nagy befogadási időszak volt ez, hogy tényleg ebben az egészben tudjunk gondolkodni itt a káptalanon.
Azt hiszem még így a valóságelemzésnek egy fontos része, hogy vannak közös nemzetközi kezdeményezések is, akár oktatási együttműködések, és ezekről is hallhattunk jelentést, hogy hogyan sikerült, hogyan működött közös alapítványi együttműködések, milyen kezdeményezések voltak, hogyan sikerültek ezek a projektek. És hogyha szívem szerint szólok, akkor jó volt hallani a kalazancius mozgalomról a beszámolót, ami egy, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az előző 6 évnek egy nagyon szép eredménye, hogy mindenhonnan hallottunk róla, és látszik, hogy egy kibontakozó együttműködés nemzetközileg is.
Egy korábbi egyetemes káptalanon hoztak a generális atyák egy olyan döntést, amely értelmében 2x6 évig töltheti be valaki a generálisi szolgálatot, generálisi tisztséget. És hát külön érdekesség így erre tekintve, hogy most Pedro Aguado, spanyol származású piarista atya, harmadszorra is megkezdhette a 6 éves generálisi szolgálatát. Hogyan zajlik a rendfőnök megválasztása, és miként volt ezúttal lehetséges az, hogy mégis újra megkezdje már akkor immár a 3. ciklusát Petro Aguado rendfőnök.
Mielőtt a generális választásról beszélnék, néhány szót mondanék arról is, hogy az egész káptalannak volt egy mottója, ez pedig úgy hangzott, hogy a Szentlélek vezetése alatt, és ez Kalazanci Szent Józsefnek a konstitúciójára, a szabályzatára megy vissza, aki ezzel kezdte tulajdonképpen a piarista rend szabályzatának a megírását, hogy a Szentlélek vezetése alatt az egyházban hogyan is van az egyes szerzetes intézményeknek a helyzete. Azt fejezte ki ezzel a rend, hogy nagyon a Szentlélekre szeretnénk figyelni ezen az egyetemes káptalanon. És hogy ezt tudjuk tenni, hogy ebbe tényleg jól, hogy úgy mondjam, megérkezzünk, a káptalan elején egy rövid rekollekciót, néhány rekollekciós napot is tartottunk, az egyik piarista püspök, Carlos Curiel atya vezette ezt a rekollekciót. És akkor azért is mondom ezt, mert számunkra itt az egyetemes káptalanon a generális választás, az különösen is egy olyan alkalom, amikor nagyon igyekszünk arra figyelni, hogy a lélek merre felé hív, merre felé vezet minket. És megvan ennek a ritusa, hogy hogyan is tartjuk a generális választást, ennek a gyökerei szintén Kalazancius atyánkra mennek vissza. Van ebben imádság, a Szentléleknek a hívása, csendes idő kifejezetten. És így történik a generális választás. A mostani alkalommal valóban így van, hogy a szabályzatunk értelmében 12 évig lehet valaki egyszerre előjáró, így generális is. És viszont most az történt, hogy a káptalan úgy látta jónak, hogy mégiscsak jó lenne, ha Petro Aguado folytatná a generálisi tisztséget, tehát a rendünk vezetését a következő 6 évben is. Nyilván ez az elmúlt időszakra való visszatekintésből született ez a döntés. És van erre egy jogi lehetőség, amit posztulációnak nevezünk jogi szakszóval. Erről döntött a káptalan, egy kérvénnyel fordultunk a Szentszékhez, ők ezt a kérvényt megadták, és így ennek értelmében lehetett az, hogy mégiscsak erre a következő 6 éves ciklusra is Petro Aguadót választottuk meg generálisnak.
Igen, érdekes a generális személye, mert hogy itt Zsolt beszélt róla, egészen Kalazanci Szent Józsefre megy vissza sok minden hagyomány, akár szavakban, akár gondolatokban, akár hozzáállásban, és szoktuk is mondani, hogy a generális az tulajdonképpen Kalazanci Szent József utódja, tehát egy ilyen folyamatosságot is mondhatunk. Kalazanci Szent József volt az első generális, és így szépen egymás után tulajdonképpen hozzákötődnek a generálisok. Ez egy nagyon szép gondolat, és így valóban a mottója is a káptalannak, mind az alapító szentatyánkra tudott visszamenni.
Zsolt valahogy úgy fogalmaztál, hogy a káptalan úgy látta jónak, hogy Petro Aguado folytassa. Ezt ilyenkor hogy kell elképzelni, hogy nincs más jelölt, nincs más, aki fölmerül, vagy tényleg volt egy, ha ez elárulható, káptalani titoktartás közepette, vagy tényleg az volt a káptalan első inspirációja, hogy hát tessék, kérem, csodálatos 12 év van mögöttünk, adja Isten, hogy tudja folytatni Petro Aguado generálisként. Hogy van ez?
Azt hiszem mindkettő igaz lehet, tehát amikor generálist választunk, vagy akár egyébként tartományfőnöket egy tartományi káptalanon, akkor hogyan is kerülnek elő a jelöltek? A 7-esek kérdezték tőlem a budapesti piarista gimnáziumban, hogy amikor indultam, mondtam, hogy megyek Mexikóba káptalan, akkor kérdezték, hogy akkor a tanár úr is lehet ugye generális, mondtam, hogy hát igen, persze lehetek elmélet. Akkor tanár úr lesz a generális, mondtam, hogy jó, értettem, persze lehetek generális. Valójában azért olyan személyt választunk generálisnak, akinek van tapasztalata a világról, dolgozott már ilyen területen, szót ért a különböző provinciálisokkal. Tehát, hogy mégsem nulláról megy egy ilyen választás, hanem tájékozódás történik évek során, lehet ismerni, hogy kik azok, akik egy ekkora feladatot el tudnak látni, kiknek van erre tapasztalata. És akkor nyilván erről beszélgetések is történnek a káptalan bevezető szakaszában. Ebben az esetben viszont nyilván ez a jogi lehetőség, ami itt felmerült, ez egy kicsit más szituációt eredményezett.
Biztos vannak a hallgatók között, akiket érdekelnek a jogi finomságok, hogy akkor ez hogyan is történt. Ennek az a menete, hogy valaki a káptalani tagok közül a generális választásnak a menetében ehhez kapcsolódóan felolvassa a javaslatát, hogy ő azt javasolja, hogy forduljunk ezzel a kéréssel a Szentszékhez, ezzel a bizonyos posztulációval, és akkor nyilván mivel ez egy különleges helyzet, ezért nagyon nagy többség, tehát kétharmados többség kell ahhoz, hogy ez a folyamat mehessen tovább, és akkor így volt, tehát erről szavazott a káptalan, és mivel a kétharmados többség megvolt, ezért fordulhattunk a Szentszékhez. És akkor utána ennek értelmében már nincs külön újabb választás, hanem ez a posztuláció már azt jelenti, hogy ha a Szentszék jóvá hagyja, akkor a posztulációban szereplő személy lesz a megválasztott generálisan a rendünknek.
Tehát ez a posztuláció az végeredményben a személyt is kell, hogy tartalmazza, tehát úgy nem lehet posztulálni, hogy nem mondjuk meg, hogy kinek, hanem személyt is kellett. Innentől viszont, ha megjön az engedély, akkor már további jelölésnek nincs értelme, vagy jogilag nem is lehetséges.
Nagyon köszönöm, és akkor térjünk is rá a jövő tervezés részre. A káptalan utolsó két hete, az a jövő tervezés, erre megérkeztek a Jerista rend testvériségének egyetemes tanácsából, és az utolsó hétre pedig érkezett egy 11 főből fiatalokból álló küldöttség. Ugye ez nem titok, hogy én magam is közéjük tartozom, azért tudunk itt
beszélgetni. Kérdezni akartam, hogy ki lehetett a 11.
beszélgetni. Milyen területek mentén, és hogyan zajlott a jövő tervezés?
Ahogy már volt róla szó, a káptalan megelőzően már nyilvánvalóan elindult ez a tervezési folyamat, és akkor kirajzolódott már, hogy négy nagy témacsoportról lesz szó itt a káptalanon, és ezeken a témacsoportokon belül voltak még dokumentumok. Melyek is ezek a témacsoportok? Az első a piarista rend, a piarista világ építése, a második az a piarista szerzetes, akire szükségünk van, akire a fiataloknak szükségük van. A harmadik ilyen témacsoport a szolgálatunkkal foglalkozott, a negyedik pedig Jézus Krisztus központi szerepével az életünkben. És akkor ezeken belül voltak az egyes témák, dokumentumok, csak hogy így mégis lehessen érzékelni, hogy mikről van itt szó. Az első rész, az első témacsoportban, ami a piarista világ építését jelenti, ott ilyesfélék kerültek elő, hogy interkulturalitás és inkulturáció. Egy másik nagy téma volt a szinodalitás, nyilván Ferenc pápa kezdeményezéséhez is kapcsolódóan. Aztán a rendi kultúra megújítása, a fenntarthatóság, hogy ez mit is jelent, amiről szintén már említettük. Aztán a részvétel a piarista világban. Ezek a témák kerültek elő. És akkor itt szépen lehetne végigmenni. Nem tudom, végigmenjünk-e, vagy nézzük-e, hogy melyek ezek a témák még.
Szóval... Talán azt tenném még hozzá, hogy egy-egy ilyen dokumentumban általában van egy helyzetelemzés, hogy miből indulunk ki, mi a valóság, ezt így megismétli. Utána pedig a végén vannak elég konkrét javaslatok is, tehát olyan irányvonalak, amik a következő 6 évre előttünk állhatnak. Erről aztán egyébként elég nagy viták is, vagy beszélgetések voltak plenáris ülésen is, csoportmunkában is, hogy mik legyenek ezek az irányvonalak, mi az a 4-5-6-7 lépés, amit a következő 6 évben meg kell tenni, és egyébként erről szavazás is történt, nem csak arról, hogy mik legyenek, hanem arról is, hogy milyen sorrendben, mik a leglényegesebbek generális kongregációnak, mi az, amit mindenképpen fontos szem előtt tartania egy-egy ilyen területen, egy-egy témakörnek, az altémakörében, dokumentumában.
Igen, és olyasmi is történt, hogy például ezeket a témacsoportoknak a sorrendje megváltozott, hogy ami eddig a negyedik helyen szerepelt, nyilván ez nem értéksorrendet jelöl, ez Jézus Krisztusnak a központi szerepe az életünkben, ez a témacsoport került az első helyre, mert azt láttuk a káptalanon, hogy ez az alapja mindennek, ez a meghatározó, ez egyik központi üzenete ennek az egyetemes káptalannak, hogy, hogy innen induljunk újra, és hogy ezt próbáljuk megerősíteni, és akkor ezért ezt például első helyre tettük. A közösségi életről is volt egy dokumentum természetesen, annak helyét is picit máshová helyeztük, mert máshol láttuk, hogy igazán oda tartozó. Szóval egy ilyen nagyon eleven, tulajdonképpen egy alkotó folyamat volt, így hát nyúltunk hozzá ezekhez a már kész dokumentumokhoz.
Az adásidőnkre való tekintettel azt mondanám, hogy most nem menjünk bele a részleteibe, illetve azért sem, mert ahogy a generálisi kongregáció pedig publikálta majd ezt a nyilvánosság számára, akkor külön érdemes majd egy adást szánjunk arra, hogy a 6 éves káptalani ciklushoz kapcsolódó cselekvési irányelveket, vagy ilyen kulcselemeket megismerjük. Most annyi kérdésem lenne még, hogy milyen hatást gyakorol a magyar provincia életére, a magyar tartományra egy ilyen egyetemes káptalan?
Ez nyilvánvalóan majd rajtunk is múlik. Szerintem föltehetjük ezt a kérdést bármilyen szentszéki vagy pápai dokumentumnál is. Gyakran szokott az a kritika elhangozni az ilyen dokumentumokkal kapcsolatban, hogy felhőkanalazás, vagy túl nagyot fogott, vagy túl általános elveket szab meg. De valójában azt hiszem, hogy minél inkább a világot nézzük, annál átfogóbban kell fogalmaznunk. Ehhez képest egyébként, hogyha majd valóban közvetlenül lehet látni ezeket a dokumentumokat, vagy irányelveket, ezek még egyébként eléggé gyakorlatiasak is. Talán egy ilyen élményt osztanék meg ezzel kapcsolatban, hogy miközben egyszerre volt az az élményem, hogy nagyon sokfélék vagyunk itt a káptalanon, sokfelől jövünk sokféle problémával, nagyon hasonlítanak is a problémáink. Lehet, hogy egy kicsit más kulturális megközelítéssel közelítjük meg ezeket, mégis nagyon hasonlóak. Tehát szerintem elég sok konkrétum is lesz benne, és én, mint tartományfőnök, néha egyébként már hazagondoltam, tehát hogy néha figyelnem kellett, hogy ne kezdjek el rögtön terveket írni a vázlatfüzetemben, hogy ezt milyen értékes lenne otthon is elmondani, meg hoppá, mennyire rávilágított egy olyan problémára, ami nekünk is problémánk. És egyszer egyébként nagyon megerősítő érzés is volt, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a problémákkal, nem arról van szó, hogy jaj, hát mi rosszabbak vagyunk, vagy nekünk ilyen problémáink vannak, hanem vannak társaink a világban, tudunk segítséget kérni. Tudjuk azt mondani, hogy ezen mindnyájan tudunk dolgozni, és így a generális kongregáción keresztül, de a provinciák együttműködésében is nagyon sokat tud nekünk segíteni az, hogy kicsit tágabban, kicsit messzebbről nézzük ezeket a problémákat, kicsit általánosabban megfogalmazva, mégis hasznosítható elvek alapján.
Igen. Tehát ott biztos, hogy szövegeket fogalmazni, amit utána mondjuk a fiókba teszünk, ennek nem sok haszna van. Ezek a szövegek akkor kelnek életre, amikor, ahogyan tartományfőnök atya mondta, majd ezeket lebontjuk a saját életünkre és a küldetésünkre, szolgálatunkra, annak a területeire. Ugye tulajdonképpen ez minden tartománynak a feladat, hogy megnézze, hogy ebből az egyetemes és tényleg tágasan szóló szövegekből, vagy akár konkrét javaslatokból, mi az, ami most őket érinti, mi az, ami az ő tartományunkban a következő lépést jelenti. Szóval egy ilyen nagyon komoly, azt gondolom, egy ilyen reflexióra lesz majd szükség. Nyilván időben pedig úgy van ez, hogy most befejeződött az egyetemes káptalan, nagyjából egy év múlva lesz a tartományi káptalan, nálunk Magyarországon is, és akkor már biztos, hogy annak a gondolkodásában ezek a szempontok, amelyek most az egyetemes káptalan előkerültek, ezek ott fognak tovább menni, folytatódni.
Már említettük, hogy a káptalannak a jövőtervezési részébe bekapcsolódtak a Piarista testvériségnek tagjai, illetve a generális atya meghívására fiatalok is a világ minden tájáról. Hogyan látjátok ti a testvériség tagjainak, illetve a meghívott szerzetes és nem szerzetes fiataloknak a részvételét?
A testvériség a piarista rendhez kapcsolódó közösségi forma, amely a világiak számára nyitja meg a piarista karizma melletti elköteleződésnek a lehetőségét, és így kisebb közösségek, testvériség csoportok alakítását. Talán a 2014-ben alakult meg az egyetemes testvériség, tehát a rendhez kapcsolódó sok tartományra kiterjedő testvériség, és mivel a testvériség is a piarista karizmának a képviselője, ezért a rend fontosnak látja, hogy amikor a jövő tervezésről gondolkodunk, akkor a rendhez tudjanak kapcsolódni a testvériség tagja is. Ezért volt fontos az ő jelenlétük. Alapvetően az egyetemes testvériségnek a tanácsát hívtuk meg, azonban a négy szeméből ketten betegség miatt sajnos nem tudtak eljönni, és így akkor a mexikói testvériségből volt jelen két képviselő. És a szempontjaikkal, hozzászólásaikkal segítették, gazdagították azt a részét a káptalannak, amikor a dokumentumokat beszéltük meg, tehát amikor a jövő tervezésről gondolkodtunk.
Érdekes az, hogy mind a testvériség meghívása, mint most a fiatalok meghívása, az kapcsolódik Ferenc pápának a szinodális gondolkodásához. De érdekes az, hogy egyébként ez a rendben már korábban megjelent, hogy világiakat is, testvériségi tagokat egy-egy tartományi káptalan vagy generálisi káptalanra meg lehet hívni. Érdemes talán azt is hozzátenni, hogy az ifjúsági szinódus kapcsán is volt egy piarista ifjúsági szinódus, aminek megvoltak a helyi fordulói, a kontinens fordulói is, és egy összejövetel a világ minden tájáról a fiataloknak. Ez a 2-3 éve volt ez az ifjúsági szinódus, és mind a dokumentumokban is szerepelt ennek a tanúsága, a fiatalok kérései a ifjúsági szinódusban. És hát ebből forrásozott, meg nyilvánvalóan Ferenc pápa megerősítette ezt a kezdeményezést a mostani szinódussal, hogy itt a káptalanon is legyenek itt fiatalok. Ezek a fiatalok egyrészt fiatal rendtagok voltak, de fiatal önkéntesek is, világ minden tájáról, Mexikóból, Európából, Afrikából, és így ők is hozták azt a friss gondolkodást, amit a fiatalok adhatnak. Nagyon szép volt látni, hogy egy kölcsönös egymásra találás volt. Egyrészt a fiatalok is nagyon örültek, hogy meghívták őket, másrésztről látszott, hogy a káptalan egy kicsit föléled, így örül neki, hogy megjöttek a fiatalok, akik tovább is viszik a piarista karizmát, a piarista küldetést. Mindegyikük elkötelezett volt már a piarista munkában, a piarista karizmában, tehát ilyen tapasztalatokkal jöttek, tudták, hogy miről van szó, de nagyon jó volt egy ilyen nemzedékek közötti interkulturalitást is megélni. Hogy különböző szempontból nézzük, különböző korral, különböző tapasztalatokkal. Van, aki nagyon nagy tapasztalatokkal, van, aki már itt a negyedik, ötödik káptalanon volt, de van, aki a friss tapasztalatait hozza, és ez egy kölcsönös gazdagodást jelentett.
Azt hiszem, hogy a fiatalok jelenléte kicsit szimbolikus is volt, ilyen meghívás jellegű is, hogy tudni, hogy nem csak a fiatalokért dolgozunk, őket szolgáljuk, hanem hogy a fiatalokkal együtt, velük együtt gondolkodva, velük együtt tervezve szeretnénk a jövőt építeni.
Több mint 3 hetet töltöttetek itt, egy ilyen nemzetközi kavalkádban, ráadásul ugye hétfőtől csak szombatig tartott a munkahét, és vasárnap pihenni engedtek.
Csak szombatig.
Akkor pedig kirándulások voltak. Mi az az élmény, amit magatokkal visztek?
Én az egyik élmény biztos, hogy az, amit már említettem, ez a nagyon nagy tágasság és gazdagság, ami a rendünket jellemzi. És akkor emögött van egy ilyen életre valóság, vagy életteliség, amit én így megéltem, ahogyan ránéztünk a rendünknek a gazdagságára. Ez az egyik talán, a másik egy ilyen közösség tapasztalat, tehát hogy így nagyon tudunk együtt gondolkodni, együtt rezdülni, vagy úgy is fogalmaztunk, én magamnak is úgy fogalmaztam, hogy van valami közös szenvedély, ami hajt minket a Jézus Krisztustól indulóan, kalazanciusan keresztül a gyerekek felé, szóval ez ilyen nagyon fogható és egyértelmű így köztünk. És aztán talán még, amit kiemelnék, ezek a ilyen személyes beszélgetések, amik érintik a tartományaink helyzetét, hogy hogy vagyunk, és aztán amikor el tudunk jutni személyes szinthez és személyes találkozásokhoz, az pedig egy tényleg külön ajándék ennek az egyetemes káptalannak.
Biztos, hogy sok személyes, kedves élményt is. Azt hiszem kapcsolatok építését is, amikor itt tartományfőnökök beszélgetünk egymással, és azt mondjuk, hogy hát gyere el Magyarországra, meg gyere el, miért meghívtak engem mindenhol a világ minden táján. Ez elsőre viccesnek tűnik, de mégis valami megvalósulhat belőle. Tehát biztos, hogy az ismerettségek együttműködést is eredményeznek, már nem ismeretlen emberekkel vesszük fel a kapcsolatot. Egy érdekes élmény volt számomra maga a mexikói piaristaság. Amikor egyszer egy ilyen vasárnapi kiránduláson, hát ezek látogatások voltak, tehát általában piarista intézményeket néztünk meg, tehát tapasztalatszerzésnek is mondható a kiránduláson kívül. Nagyon érdekes élmény volt, hogy hány testvériség tag, vagy akár gyerekek, diákok jöttek oda fényképezkedni velem, és egyszer csak észrevettem, hogy én itt valami érdekes vendég vagyok. És rádöbbentem, hogy hát tényleg, egyébként mekkora nagyszerűsége lehet a mexikói piaristáknak, testvériségnek, diákoknak, hogy egyszer csak a világ minden tájáról a provinciálisok küldöttek, megtisztelik őket a jelenlétükkel. Furcsa azt mondani a magam nevében, hogy én megtiszteltem őket, mégis egy kicsit bele kellett állni ebbe a szerepbe, hogy mi is tudunk adni valamit, amikor idejövünk. Mi is biztatást adunk azzal, amikor meglátogatjuk őket, amikor elfogadjuk azt a kedvességet, azt a szeretetet, ahogy fogadnak. Azt az otthonosságot, hogy piaristák vagyunk, mi is piaristák, ők is, a sok hasonlóságot. Nagyon érdekes volt az a fényképezkedés is, ami az egyik iskolában történt, Pueblában, ahol egy nagy csoportképre összeálltunk, és ott a befogadó otthonnak, a Casa Hogárnak a gyerekei is ott voltak, és hogy visszanéztem utólag is a fényképeken, szinte körbeadták a piaristák ezeket a kisgyerekeket, hogy ki mellett álljanak a fényképezésnél. Nagyon piaristás volt a dolog. Látszott, hogy nem kérdés, ha csinálunk egy káplani csoportképet, és ott van egy gyerek, azt rögtön odaállítjuk. Szót nem nagyon értettünk velük, mexikói spanyolt beszéltek, valahogy szót értettünk, de az egyértelmű volt a gyerekek számára is, hogy itt egy befogadó közeg van, és nagyon nagy élmény volt látni ezt a testvéri közösséget, hogy mi is tudunk adni valamit, ők is be tudnak fogadni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha Magyarországon járnak, akkor ők is ezt fogják tapasztalni, egy nagy piarista egységet a világban.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. A Mexikóban zajlott 2022-es egyetemes káptalanról Szakál Ádám tartományfőnökkel és Labanc Zsolttal Márkus Roland beszélgetett.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy egy kicsit közelebb tudtuk hozni a káptalannak a hangulatát, élményét, és reméljük, hogy valóban, ahogy beszélgettünk, el is fog minket érni az eredménye, tapasztalatai, a lendülete, amit a Szentlélek adott itt nekünk.
Én is köszönöm szépen a figyelmet is, és a lehetőséget is.